Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli!
Szia, Gábor! Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Bejött a meleg front, meg jött vele a heat is.
Ó, igen. Erről most eszembe jut valami, úgyhogy rögtön ezer elnézést, hogy ezzel kezdek, de azt el kell mondanom, hogy képzeljétek el, hogy lett légkondink. Nekünk a lakás ilyen vastag a falu, szóval ezért bekeltük ki ilyen sokáig, és mindig csak akkor ütöttük a fejünket, hogy de jó lenne egy légkondi, amikor már ugye voltak ezek az ilyen júliusok vagy augusztusok, ami egy hónapig rohadt meleg volt, és akkor már mi lakásunk is felmelegedett, de most így időben gondolkoztunk, és ez annak is köszönhető, hogy kedves és lelkes hallgatónk Boros Péter ezzel foglalkozik. Nyilván nem mondhatom itt be az adásba a cég nevét, de keressétek, hogy bátran, csak ezt el akarom mondani, hogy nagyon szuper munkát csináltak, odafigyeltek a mi igényeinkre, hogyha valami adódott közben, akkor gyorsan kitaláltak egy jó megoldást, úgyhogy ez egy szuper tapasztalat volt, és akkor mostantól én a Miami Heat ellen úgy védekezek, hogy be tudom kapcsolni végre a légkondit, de a Boston Celticsnek ez nem sikerült, hogy finoman fogalmazzunk, és ide még gyorsan egy másik dolgot is beszúrnék, mert hogy mind a ketten teljes szívből szeretnénk gratulálni Hanga Ádámnak az Euroliga győzelemhez, ez egy fantasztikus dolog, és ezt mindenképpen el szerettük volna mondani, csak hogy így még az elején ez elhangozzon. És akkor vissza az NBA-re, az a legjobb, hogy gondoltuk Zolival, hogy így, hát jó rendben, pénteken akkor felveszük a búcsúkat, ha hosszúra sikerül, már pedig majdnem egy órás volt ugye az adás, akkor majd felveszük később a reactionöket, hát hétfő, hát legalább mind a három szériában három meccset már láttunk, már lesz valami képünk. Aha, ja, mind a két széria eldőlt. Kösz. Ez az igazi. Ki gondolta volna ezt a konferencia döntők előtt, és nem tudom, egyetértesz-e, de ha már itt behoztuk a Heatet, akkor beszéljünk már erről a szériáról, mert azt gondolom, hogy az über brutál meglepetés itt van. Nyilván meglepetés a 3-0-ás denveri vezetés is, tehát ez nem kérdés, ez az arány miatt, de azért az igazán über brutál meglepetés a pályahátrányból kezdő Miami Heat elképesztő játéka, és én azt mondanám, hogy egyszerűen nem tudod magad rávenni, hogy ilyen mértékben higgyél a Heatben. Biztos vagyok benne, hogy senki, de senki nem mondta azt, hogy ez 3-0 lehet ez a széria. Mert van egy olyan faktor, amíg tudsz benne hinni, hogy Jimmy Butlerrel, aki playoffban hihetetlen kapcsolóval rendelkezik, egy tényleg all-time szintű edzővel ekkora talentkülönbséget is le lehet dolgozni, és van az a vak hit, ami esetleg azt mondatta volna, hogy nem, hogy le lehet dolgozni a talent hátrányt, hanem hogy lehetséges az, hogy 3-0-ra vezet ez a csapat. Tehát én azt gondolom, hogy ez minden szempontból egy bomba meglepetés, itt kezdeném.
Senki nem számított erre egyik párhasznál se, nem hogy a Heat Celticsnél, ahol gyakorlatilag szerintem egyöntetűen, ha nem is mindenki, de a szakírók meg a szurkolók nagy része is szerintem a Celticset tartott esélyesebbnek. Egyébként nem akarok ilyen misztikus dolgot csinálni ebből, de hogy nekem nem tudom miért, de van a Spidey sense-em valamiért azt sugja, hogy valami dráma lesz itt még. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, mert majd erről beszélünk már, hogy a pályán abszolút semmi nem szól emellett, egyik párhasznál sem, de mégis nem tudom, bennem van ez a gyomorgörcs előre, hogy nem szokott jelenni, hogy megéreznem, hogy valami itt lesz. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan folytatódnak a negyedik mérkőzésekkel ezek a párharcok, hogy ez jelentette valamit, vagy nem. Én egyébként nem hiszek ebbe abszolút, de nem tudom, valamiért ez a megérzésem. Ha már Butlerről beszélünk, ugye még sajnos nincsenek fent a harmadik már a víradóra hozott statisztikái, de nagyon jól játszik Butler, de egyébként az a vicces vagy érdekes, hogy nincs szükség tőle ilyen nagyon-nagyon-nagyon űr teljesítményre. Ma kifejezetten
Osztogató üzemmódban volt ma, szerintem ezt mondhatjuk nyugodtan. Tehát, hogy őt
most már... mondhatjuk, igen, és nem kellett tőle extra, és így is agyonverték a Celticset, amely hát egy teljesen szétes egy csapatbenyomását kelt, és ez egy nagyon nagy közhely sportban, mert nyilván minden csapat akar mindig, de itt most tényleg az látszott, hogy mentálisan teljesen megtörték ezt a csapatot, és ezt én a másik párharcban nem érzem még.
Így van.
Annak ellenére sem, hogy ugye 3-0 ott is az eredmény.
Így van.
De ma a Celtics teljes mértékben egy megtört csapatnak nézett ki, és Mazzulla lenyilatkozta, hogy ő ilyet mondani, hogy konkrétan hogy ő úgy érzi, hogy elveszítette a csapatot és az öltözőt. Tehát ha ezt mondod, akkor nincs más választása sem már a vezetődnek, aki ugye ebben az esetben Brad Stevens, hogy kirúgjon. Tehát még ha nyernek itt mondjuk két meccset most is hatban búcsúznak, akkor is ez...
Lehet, hogy Mazzulla annyira lelkiismeretes, hogy úgy érzi, hogy annyira az ő hibája ez. Na most érted, amúgy ne haragudj, az, hogy kikapsz a Miami Heat-től, az talán még benne van, hogy így, hogy 0-3-ra állsz, mert nem is, ahogy te mondtad az elején, Heat-Celtics párharcról beszélünk, ez egy Celtics-Heat párharc, ezt szerintem itt érdemes hangsúlyozni. Tehát, hogy 0-3-ra állsz. Egyszerűen itt valakinek el kell vinni a felelősséget, mert a tiéd a tehetségesebb csapat, kérdés nélkül. Nem az van, hogy így, jaj, de benéztük Max Trust. Az Gabe Vincent, hát mekkora játékos, hát top 50-es játékos, hogy nem vettük észre. Nem ez történik. Szóval mindjárt kifejtem, hogy mi történik, meg te is, csak hogy azt akarom mondani, hogy itt a tehetségesebb csapatot verik rommá mentálisan. Mert nem verték őket rommá az első két meccsen, a harmadikon igen. De hogy mentálisan viszont rommá verik őket, most már ezt kijelenthetjük így a szériában. És ennek úgy is lesz valamilyen következménye, ennek kell, hogy legyen. Hogyha Mazzulla lelkiismeretes, lehet, hogy ő ezzel azt mondja, hogy igen, engem itt az első évem után is akár ki kell rúgnotok. Tehát, hogy vagy hogy jobb a váltás. Mert azért az edzők tudják, még azok is, akik életük első NBA melójában vannak, hogy van olyan, hogy az edző és a csapat kapcsolata elfárad, na most ezt általában úgy szoktuk meg, hogy 3-4 év alatt, de hogyha ő úgy érzi, hogy ez megtörtént most, akkor, szóval nem azt akarom mondani, hogy ez bátor nyilatkozat, ez pont olyan, mint amikor az összödi beszédet ilyen hú de bátornak állítjuk be, hogy kimondta, hogy hazudtak, stb. Értem, csak attól még a tény maradt, hogy elvesztette a csapatot, ha ez igaz. De van egy másik tényező is ebben, mégpedig az, hogy a Miami Heat ellen nagyon könnyű valószínűleg elveszteni a csapatot, mert ezek mentálisan olyan szinten vannak ezek a játékosok felkészítve, és hogy is mondjam csak, playoff üzemmódba tekerve, hogy azt meccselni egészen elképesztően nehéz lehet. Nem tudom, ezzel egyetértesz-e, hogy a Miami Heat ilyetén jellegű kihívást ad inkább az ellenfelének, mint sem az, hogy annyi talent van a Miami-ban, hogy hát nem tudunk mit kezdeni, hát ott mit védjünk. Tehát azért ilyen kihívást nem annyira ad a Miami.
Ilyet nem, és nyilván erről beszéltünk sokat, hogy Spoelstra szerepét kell itt elővenni, és Spoelstra előtt kell leborulnunk. Olyannyira, hogy én kijelentettem, és nem, hogy mindenki egyetértett azzal kijelentéssel, hogyha a Heat megnyeri a bajnoki címet, ez a GOAT edzői szezon, de Marci barátunk azt mondta, hogy ha 4-0-ra kikapna a Heat a döntőbe, lehet, hogy akkor is ez a GOAT edzői szezon, és egyébként simán benne lehet, bár nyilván bajnoki cím nélkül nehéz lenne akkor azzá koronázni majd, de nem lehetne akkor se elvenni semmit Spoelstra érdeméből tényleg, ha esetleg egy jobb csapatnak tűnő, vagy egy jobb csapatnak kinéző, vagy egy ténylegesen jobb csapat megverni őket a döntőben. Annyira a semmiből építette ezt fel, és annak ellenére sem lehetett rá számítani, hogy évek óta top 3-ban van nálunk is Spoelstra, tehát
igen, tehát ennyivel hagyj javítsam ki, hogy az idei évben a semmiből, mert a kultúrát, amit felépített, végső soron az, ami ezt előhozhatta egyáltalán.
Igen, mert hát nyilván mondhatod, igen, hogy döntőben voltak ugye 20-ban, tavaly konferencia döntőben, tehát nyilván ez egy jó playoff csapat volt már előtte is, de hozzáteszem, a 2020-as is teljesen ilyen what the fuck, és azt eddig kicsit a bubble számlájára írtuk, de aztán most kiderül, hogy nem biztos, hogy a bubble-ről volt szó, hanem egyszerűen ez a fazon, ez csodákat tud hozni egy olyan kerettel is, amelyik nem feltétlenül sikítja az arcodba azt, hogy ők contenderek.
Igen, de beszéljünk már akkor arról, hogy mik ezek a csodák, mert szerintem nagyon-nagyon fontos lenne tisztázni azt, hogy mivel nyer a Miami Heat. Mert több ez annál, mint hogy megint jól dobnak, mint a Bucks elleni szériában, de azt gondolom, hogy el kell ismerni, hogy jól dobnak, és hogy ez mindenképpen kell, hogy legyőzd a Boston Celtics-t. Mivel, hogy a Boston fel tud rakni 5-6-7 olyan játékost, akik majdnem végig tudják akár switchelni, hogyha kell a védekezést, ezért, hogyha neked kevés olyan játékosod áll rendelkezésre, aki egy az egyben tud büntetni, és jelenleg ez nagyjából egy, bár Caleb Martintól olyanokat látunk, olyan ilyen close-out megveréseket és elindulásokat befelé, de ami megdurvább, hogy még Duncan Robinsontól is, hogy ez tényleg felveti annak a kérdését is, hogy Spoelstra alatt milyen játékossá válsz, hogy lehet, hogy nem vagy a legtehetségesebb, de hogy mindent, egyszerűen Tibi úgy fogalmazott, Gedei Tibi, hogy ezek tudnak kosárlabdázni. Abban a tekintetben, hogy a saját lehetőségeiket kimaximalizálják, és hogy ez megint abszolút az edzőt dicséri. A másik dolog, ami megtörténik, az az, hogy Spoelstra nem igazán üt mellé. Tehát, hogy gyakorlatilag a Bostonnak a két magasos, egy magasos verziójára mindenre tudott legalább annyira reagálni, hogy a csapata nagyjából tudjon támadni. Itt az első két meccsről beszélek, mert a harmadik meccsen aztán Spoelstra azt mondta, hogy hát ez a félpályás támadásunk, igen, ez tényleg azon múlik, hogy jól dobjuk-e a triplákat, a kiegészítők vagy nem. Mi oké, hogy jól dobják, de mi lenne, hogyha most early offense, meg transition, meg felgyorsítanánk. És a Heat felgyorsított, és lemosta a pályáról a Bostont. Ami egyébként a Boston transition védekezése, és az early offense védekezése, nem tudom ezt, hogy hívják, minden esetre, amikor éppen, hogy hátraérnek, és akkor a rendszerbe kellene állni, meg reagálni kellene, hát az egészen tragédia volt ezen a meccsen. Tehát itt lehet azt mondani, hogy amikor felállt a bostoni védekezés, akkor igazából csak átdobták őket, meg akkor nem hibáztak sokat, de a Boston egyébként transition védekezésben, és egyáltalán abban, hogy visszaérjen, abban nagyon sokat hibázott. Tehát ez az egyik, amit hogy Spoelstra folyamatosan ütögeti, nyomogatja a megfelelő gombokat, és a másik pedig az, hogy azt a matchup hunting, amit a Miami támadásban meg tud csinálni, az is egészen félelmetes. Tehát ahogy ezt egy jó playoff csapatnál kell, és a másik oldalon, én nem tudom, hogy nem tudom, hogy te látsz-e erre szándékot. Tehát látod-e azt, hogy a Boston le akarja kergetni a Heat egyes játékosait a pályáról, mert már nincsenek sokan. Már Hero sincs, most már Love is megsérült, tehát hogy a Bostontól sokkal jobban hiányolom ezt a matchup huntingot, miközben a Heat folyamatosan csinálja majdnem minden második támadásnál.
Az a baj, hogy mivel konzisztensen sokkal jobban dob a Heat, nehéz úgy menni utánuk, hogy nem térsz el a csapatjátéktól, és szerintem a Celtics teljesen elmegy a csapatjátéktól, és azt próbálják valahogy, hogy ugye Tatumot a negyedik negyedekben, Brownt meg úgy általában visszahozni ebbe a párharcba valahogy. Tehát én most a mai meccsen abszolút ezt láttam, hogy az önbizalmuk tényleg teljesen elment, és ha az önbizalmadat elveszted ebben a sportban, ha megkérdőjelezed saját magad, mint ahogy Tatum ezt többször megtette ebben a párharcban, és most már Brown is teljesen szét van esve. Brown az ő vajkezével, amit ebben a play-ban mutatott eddig, hoz egy 2/18, vagy 2/20-as tripla sorozatot. Tehát hogy? És nyilván a Heat abban zseniális, hogyha például most beszélünk ugye Robinsonról, hogy honnan jött megint ez a Robinson. Na ő aztán tényleg a semmiből jött, azt hiszem, ebbe egyet értettünk.
Hát mi elfelejtettük, mint NBA játékost, és ilyen rossz szerződésként tekintettünk rá, hihetetlen.
Teljesen. És most két meccsen előhúzza Spoelstra semmiből úgy, hogy... És
hát sőt, az egész rájátszásban.
Az egész rájátszásban, igen, ugye. A New York ellen ugyan játszott egyébként, és mondjuk, ha valami, akkor Spoelstra abban nagyon jó volt, hogy a New York elleni párharcban ő újra elővette azért őt, és úgymond újra feltalálta, ha ennek így van értelme, és annak ellenére, hogy több meccsen sem dobott jól, a spacing faktor azért nagyon ott volt nála. Tehát ha visszamész, azt hiszem a második és a harmadik meccsen, de lehet, hogy az első meccstől kezdve játszott abban a párharcban, viszont volt két nagyon rossz meccs, ahol ilyen az egyik ellen talán ilyen 1/8 vagy 1/9-öt dobott a tripla vonalon a túró, de menni kellett vele, és valószínűleg ezt láttam meg Spoelstra, hogy amíg a csapat triplázásunk jó, addig igenis abban hasznos lett Robinson, hogy rá tényleg tapadnod kell, és őt egyszerűen nem hagyhatod ott egy fél lépésnyire sem, és ugye ezt látjuk most, hogy ezáltal Robinson felfelé tendált, és visszajött az önbizalma, ami talán elveszített fél évre, vagy nem tudom, egy évre, És azok a sztárok pedig a Celticsnél, akiktől azt várnád, hogy átmenjenek a falon is, és mentálisan rohadt erősek legyenek, ugye Brown és Tatum személyében, ők kipukkadnak. És...
Tatumnak egyébként a második meccse nagyon jó volt. Ezt el kell mondani, hogy Miami védekezés ellen az közel szupersztár teljesítmény volt.
Az első háromnegyedben, de a negyedik negyedben teljesen kifingott ő is. Tehát...
Hát szerintem ott azt nem is bírta már, tehát hogy ott egy picit túl nagy terheket kapott, de igen. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire lehet az, hogy is mondjam csak, idegörlő, és tényleg az önmagában kicsinál-e, mert az ellenfél védekezésben nem nagyon hibázik. Mert ez a helyzet a Miami-val, szóval itt ezt szerintem nem értjük, még mi szintünkön sem, hogy Zolira meg magamra gondolok, hogy még mi se tudjuk teljesen megérteni, hanem ezt már csak az edzők, hogy mit jelent az, hogy egy csapat egy tényleg bonyolult, sokrétű, időnként váltott védekezési tervet, mert ugye a Miami rendszeresen átvált zónára a meccs random pillanataiban, meg aztán matchup zóna, van itt minden. Tehát, hogy ebben nem hibázik bele, és te vagy a támadó csapat, és azt látod, például itt a harmadik meccsen, majdnem minden Boston dobás, mert az első kettőn voltak üresek, meg jó helyzetek. Persze azt is a Miami nagy részt feladta. Tehát a Miami-nál látszott az, hogy kiről segítenek le, és kiről nem. És aztán a harmadik meccsen meg már szinte minden dobás contested volt. Most túlzok, de értitek, tehát hogy nem hibáznak. Minden tervet végre tudnak hajtani, és annyira rohadt intelligensek, hogy ez is nem tudom, hogy mennyire lehet felőrlő mentálisan, tudod, a támadó csapatnak, akár Brownnak, akár Tatumnak, de akár a többieknek. Hogy hát ezek mindig ott lesznek. Ketté szakadsz akkor is, vagy hogyha feladtak, akkor nagyjából azért adtak fel, mert relatíve úgy érzik, hogy az, hogy te eldobod a triplát, az még nekik a legjobb kijövetel. Ez is ugye mentálisan kissé megerőltető, mondani se kell.
Nyilván két dolgot ki kell emelni, tehát ez az egész rendszer ez azért működhet, mert van most tényleg egy rohadtul konzisztens number one és egy rohadtul konzisztens number two. A number one scoreredben megkapod azt a Jimmy Butlert, aki egyébként ő nem volt egész pályafutása alatt szinte, és a tavalyi playoff volt az első, hogy igazán meg a bubble-ben itt-ott, ahol ez a Jimmy Butler jelenség megszületett gyakorlatilag, de ilyen abszolút 30-hoz közel. Viszont most ebben a playoffban, és egyébként ebben az alapszakaszban is, tehát ebből a szempontból már valamiért erre lehetett számítani, ahogy az All-Star szünet után ő játszott, az egészen félelmetes volt. Ez nem a semmiből jött, és főleg, hogy a tavalyi play-offban is ugye már volt rá precedens, de az, hogy Adebayo szerintem élete eddig legjobb teljesítményét nyújtja ebben a play-offban, nem ájulsz el a pontszerzői statjaitól, de védekezésben egy dinamó, egy személyes rendszer,
ez túlzás. Itt olyan szinten be van vonva mindenki a védekezésbe, hogy a rendszer működtetője legyen inkább. Értem, hogy ezt akartad mondani, csak hogy az egyszemélyes rendszer itt tényleg nem igaz, mert nem csak az ő gyűrűvédésére van kihegyezve, úgymond.
Nem is elsősorban a gyűrűvédésre gondoltam egyébként, mert Adebayo ebben nem kiemelkedő. Tehát ő simán lehoz 3-0 blokkos meccset egymás után. Amit ő nagyon jól csinál, az, hogy irányítja hátulról a társakat, hogy ki kire váltson, állandóan beszél, és így értettem ezt a rendszert. És még egy fontos dolog, nyilván a Heatnek amúgy is nyilván egy nagyon jól edzett csapat, ugye ez a well-coached.
Jól felkészített, talán jó az a legjobb.
Igen, talán még jobb magyarul, igen. Ahol viszont egyértelműen megkérdőjelezhetetlenül extra, hogy gyakorlatilag egy ilyen nem Jokic szinten, de mondjuk annak a 60-70%-ában, 60-70%-áig egy magasba öltött irányító. És ez a kombinációja a védekezésnek és a playmakingnek amellett, és emellé jön stabilan magabiztosan 18-20 pont tőle meccsenként, bőven 60% felett is TS-sel. Ez a kettő, Butler és ő, hogy ennyire konzisztensek ebben a play-offban, azért lehetővé teszi azt a rendszer számára, hogy működjön rendszerként. Ha ők nem lennének ezek az egyéni játékosok, akkor dobhatnának jól a Heat játékosai, nem állnának 3-0-ra.
Így van. Tehát azért azt el kell mondani, hogy nyilván azon kívül, hogy az inkább nagybetűs csapatként érvényesül a Heat, és egyértelműen talent hátrányból nyer, háromból legalább két alkalommal, azért ami talent van, azt maximalizálni kell ehhez. Tehát, hogy ami talent mégiscsak ott van, azt maximalizálni kell, és ez, amit mondtál, Adebayo playmakingje, ugye erre nagyon szép playek vannak. A második meccset néztem úgy, hogy Gedei Tibivel telefonon, és ő meg így mondta a playeket, hihetetlen élmény volt, egyszer ezt majd megcsináljuk valamilyen közvetítés során, mert ezt nektek is hallanatok kell, kedves hallgatók, de hogy van az a play, amikor Adebayo a bal 45-nél, de nem kinn a triplán, hanem kicsit beljebb áll, és körülöttem egy gyakorlatilag az akció, és akkor bent a palánk alatt van egy üres elzárás, és abból Robinson ki tud jönni triplára, de Robinson le tud válni, tehát megfékelheti, és le tud válni a gyűrű alá, és mind a kettőt beszopta a Boston egymás után. Tehát amikor teljesen ugyanazt a playt, azt hiszem végül négyszer nyomta a Miami, és abból háromszor pont lett belőle, mert a screent adó Jimmy Butler is ugye ilyenkor be tud menni, illetve fel tud kanyarodni, és meg tudja kapni a labdát. Tehát ugye az eredeti, úgymond, az eredeti play az az, hogy a tripla dobó a screenen felmegy, és utána kap egy handoffot, mert nyilván Duncan Robinsonnak a handoff játék az a kis ujjában van még, amikor játszott abból az időkből, de hogy ebből volt A, B, C és D verzió, és gyakorlatilag a Heat mindegyiket végigpróbált, és a Boston egyiket se tudta levédeni. Akkor látszott az, hogy egyrészt itt kell mahinálni ahhoz, hogy tudjon támadni a Heat. Nem az van, hogy minden támadást odaadhatjuk Butlernek a labdát, aztán leegyegyezi. Tehát ez nyilván nem így működik. És itt kell mahinálni, és ez egy, hogy is mondjam, csak nem egy nagyon bonyolult figuráról beszélünk, de valami olyan, amit a második meccs egy időszakára elő tudtak venni egymás után négyszer, aztán Mazzulla nagyon későn időt kér, de hát az összes időkérése későn van, szóval nem csodálkozunk ezen. Egyrészt itt kell mahinálni, másrészt ki kell használni a sztárjaidnak a legnagyobb erősségeit. És ugye itt kihasználja azt, hogy Bam Adebayo, ahogy mondtad, egy mini Jokic, vagy egy ilyen 60%-os Jokic, tényleg nagyon jól lát a pályán, és gyorsan és pontosan passzol. Azt, hogy Jimmy Butler rohadt erős, és minden elzárás adásban, mintha a palánk alatt kell megkapni a labdát, onnan már ki tudja használni a fizikai erejét. Azt, hogy Duncan Robinsonnal pedig menni kell, mert hogyha nem mész, akkor ő handoffból dobni fog. És még ezt is tovább viszi szerintem Spolstra egy momentummal. Nem tudom, észrevetted-e, Zoli, de én nem emlékszem arra, hogy korábban Duncan Robinsonnak lett volna a zöld lámpája engedélye, hogy a handoff után leüsse a labdát, de mivel Boston a handoff után még mindig oldalról közelít rá, ezért igenis most többször lepattintja a labdát, megvárja, még elszáll a védő, és onnan dobja, de olyat is láttunk, hogy elindul befelé. Szóval, hogy azt a kis helyzeti előnyt, amit ott a handoffnál ki tudnak alakítani, azt nem mindig dobással fejezi be, hogyha mondjuk, hogy majdnem odaérne az ellenfél, hanem tovább viszi azt az előnyt, és például ez egy teljesen új dolog, én azt gondolom, a 2020-as Duncan Robinsonhoz képest.
Arra leszek nagyon-nagyon kíváncsi, hogy minden egyetértek egyébként, amit mondtál, tehát szerintem nagyon jól összegezted, nincs sok hozzáfűzni való ehhez, viszont van egy dolog, ami nekem nem tetszett a Heat-tel kapcsolatban, az, hogy mennyire átestek meg kicsit a ló túloldalára az ellenfélzékelésével. Reakcióval tudom a Horford időkérés dologra például ugye Jimmy-től, de szerintem kicsit veszélyes játszani egy egyértelműen jobb kerettel rendelkező csapattal. Tehát én arra leszek nagyon-nagyon kíváncsi, hogy a Celtics a következő meccsen ezt még fel tudja használni arra, hogy ők mentálisan tényleg végre úgy jöjjenek ki egy meccsre, hogy na most akkor én tényleg idézőjelben megölöm az ellenfelet. Tehát utálom ezeket a közhelyeket, mert ugye magyar focin felnövő szurkolóként mindenhol lesz hallott, hogy hát nem akartak meg, nem futottak meg. Mindent el tudok nézni, csak azt, ha nem jön az akarás, rohadt nagy szurkolói lózung és közhely. De itt egyértelműen azt láttad, tényleg azt láttad ezen a meccsen, ha figyelted a Celtics játékosok testbeszédét, azt, hogy hogyan reagáltak, nem csak mínusz 30-nál, hanem mínusz 10-nél.
Megtörték őket.
Abszolút, megtörve, igen. Tehát, és ez lesz számomra nagyon-nagyon érdekes kérdés. Még ha le is futott a párhoz, de azt akarom látni a Celtics-től, hogy a következő meccs tényleg úgy jön neki, hogy a saját halandóságokat úgymond átbeszélték, tudják, hogy igen, mi valóban megtörtünk egy kicsit, de nem, már pedig ez nem fog így megtörténni, ahogy ők ezt. Mi nem hagyjuk, hogy velünk ezt csinálják, és abszolút ott van bennük a talent, és abszolút ott van bennük lehetősége annak, hogy egy meccset magabiztosan megjelenek, valahogy egy meccset, és minden ezzel indulna. És ezért leszek nagyon kíváncsi a negyedik mérkőzésre, és megyünk át a másik párra, kicsit ugyanezt érzem ott is egyébként, nem ilyen szinten. Azért hozzáteszem.
Igen. Csak egy nagyon rövid gondolat a Celtics-szel kapcsolatban. Nyilvánvalóan képesek ennél jobban érvényesíteni a saját talentjüket, de ez az, ami nem történik meg. Ehhez azonban biztos, hogy több matchup huntingra lesz szükség, tehát a Miami-ban vannak pályán nem annyira erős védők. És ezt akartam még kiemelni, hogy milyen durva az, hogy Derrick White az idei Boston legjobb védője. És ezt egyértetően mi is ezt mondtuk. Egyébként a defensív csapat szavazói is ezt mondták. Itt van ez a Derek White, aki nem tudja fogni Jimmy Butlert, mert nem elég erős hozzá. Egy Malcolm Brogdon, aki a leggyengébb védőjük a periméter rotáción körülbelül, hogyha egy Hauser-eket nem számítjuk bele, jobban fogja egyértelműen Jimmy Butlert, csak is kizárólag az ereje miatt. Mert ugye Butler nem gyors, tehát hogy White-nak egy nagyon különleges szituáció ez. De azt is érdemes megnézni, hogy White-ot kifejezetten elkezdte támadni a Heat, azzal, hogy vagy Jimmy Butlert rácserélik, vagy, és ezt is többször láttuk, Adebayot, Nathan Zellert. Tehát, hogy azt érik el, hogy White-nak az egyetlen gyengesége védekezésben az, hogy nem elég erős, az az ő erősségük legyen. És ezt a fajta hihetetlen mahináció ez tényleg Spoelstrától, meg hogy ezt tudatosan, folyamatosan tudja csinálni egy csapat, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire elképesztő, de azért a Celtics is képes erre. Bőven van olyan védő a Heatnél, akit fel kellene tárni, úgymond, meg kellene mutatni, hogy ő nem maradhat pályán, mint amikor Jimmy Butler, amikor harmadszor is arcba dobta Grant Williams-t, akkor mutatta a Celtics padjának, hogy get him out, hozzátok már le, hihetetlen jelenet volt. Na, ezt miért csak a Heatnél vannak ilyen jelenetek, hogy így egy picit reflektáljak arra is, amit mondtál a szájolással kapcsolatban? Hát azért, mert csak ők csinálnak ilyen matchup huntingokat, úgyhogy erre csak annyit tudok mondani, hogy jobb munkát is kell végeznie Mazzullának ahhoz, hogy itt megmutathassa a Boston, hogy igenis ők a tehetségesebb csapat. De igen, menjünk át a másik párharcra is, mert a másik párharc is 3-0-ra áll, és nem tudom, hogy vagy vele, Zoli, de nekem a legdurvább és legsokkolóbb ebben a párharcban az, hogy tulajdonképpen legalább másfél meccsig mondhatjuk, hogy működött az, amikor Darvin Ham végül kisebb ember, tehát ilyen erősebb hármas, négyest, vagy tényleg egy ilyen atletikusabb, erősebb embert rakott Jokicra, és Davis pedig bement mögéjük takarítani a palánk alatt. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg volt egy ilyen narratíva, és mindenki erről beszélt, hogy jaj, hát az első negyed végén megtalálták a receptet. Ja, amúgy megtalálták, csak így is kikaptak. Tehát, hogy nem az történt, hogy az nem működött. Az egész második meccsen marha jól levédekezték vele a Denvert, és így is kikaptak. Hát végső soron nem arról van itt szó, hogy a Lakers nem tud támadni, bármint playoff szinten eléggé nem tud támadni, és ez most végül kijön.
Mindenképpen ez az egyik faktor, és amikor azt mondjuk, hogy megtalálták a receptet, akkor azt is hozzá kell tenni, hogy megtalálták a receptet arra, hogy hogyan limitálják bizonyos possession-ökben Jokic scoringját, pontszerzői képességét. Igen. Arra nem találták meg egyáltalán a receptet, hogy ezt összhangba hozzák azzal, hogy a teljes Nugget támadójátékot és ezt a rendszert, ezt a gépezetet limitálják.
Hát de azért lelassították a második meccsen. Teljesen jól láthatóan lelassították a Nuggets támadógépezetét a második meccsen.
Az első meccshez képest igen, de ha megnézed azért...
Jó, a Wolves jobban védekezett a bizonyos izékbe, ezt lehet mondani, de igen.
Az egy érdekes párharcot, ugye majdnem söprés lehet. De bizonyos szempontból mondhatjuk azt, hogy bizonyos dolgokat jobban csinált egyelőre a Wolves, mint eddig a Lakers.
És azért, sőt, mint eddig bárki. Igen,
a második meccsen igen, tény, hogy ugye 108 pontot dobott a Nuggets, de a negyedik negyedre ott 32 pontos negyedet hoztak. Tehát, hogy működött ideig, óráig a meccsen, de erről majd beszélnünk kell, hogy a probléma az, hogy nagyon úgy néz ki tényleg, hogy LeBron is és Davis is elfárad a negyedik negyedekre. Aminek van értelme, tehát, hogy miért történik. Egyszerűen fiatalabb, energikusabb csapatnak tűnik eddig a Nuggets, és a Lakers támadójátéka pedig nem elég jó ahhoz, hogy ezeket a végjátékokat kihozzák. Tehát ha megnézed a dobás minőség, a dobóhelyzet minőség, különbséget a két csapat között, főleg crunch time-ban.
Így van, főleg a negyedik negyedben.
Hihetetlen nagy különbség van. Tehát a harmadik meccsen is, ahol egyébként Jokic mondta Melonnak, hogy ürítsék ki az egyik oldalt a Jokic-Murray two-man game-nek, és majd ők megoldják, és megnyugtatta az edzőjét azzal, hogy majd ők a jó reagálásokat megteszik, ugye ez we're gonna make the right reads, így mondta konkrétan.
Egyébként
és
mennyire durva, hogy ha nem 2023-ban lennénk, akkor most mindenki elképzelné magától, hogy Murray kiív egy izét, a Jokic ad neki egy elzárás, de egyébként ennek a two-man game-nek legalább a fele fordítva van, tehát Jokic kezdeményezi a pick and roll-t, és Murray zár el. Ezt csak így megjegyezném, hogy ez így...
Brown-nal róla is beszélünk, hogy Brown zseniálisan csinálja ezeket a kis ember zárásokat. Igen. MPJ is egyébként nagyon jó zárásokat. Gordon, aki egyébként gyilkolja a Nuggets támadójátékát. Főleg, amíg a Dunker spotba rakták be, teljes mértékben megölte és limitálta, nem megölte, de limitálta a Nuggets támadójátékát, viszont védekezésben elképesztően fontos, és nagyon sokat dolgozik, és abszolút belefér az, hogy most már nem is nagyon keresik ebben a párazban dobóhelyzetekkel kapcsolatban, nem hívnak rá játékot, playmakingbe segít, tehát van, hogy felhozza a labdát, illetve hogyha jól zár a Lakers, akkor segít abba, hogy legyen egy üres ember, akinek oda tud adni a labdát, és mellette még csak a lepattanózásban sem extra, hanem figyel a kizárásokra, és arra, hogy limitálja valamilyen szinten azt, hogy eljussanak a gyűrűig a Lakersek. Tehát éppen ki ellen van Bayern, és KCP-t is ki kell emelni, aki szintén szenzációs. Az, hogy gyakorlatilag ez a négy új ember, ugye tavaly nem játszott Murray, nem játszott MPJ, nem volt Kentavious Caldwell-Pop, és nem volt Bruce Brown. Ez a négy játékos, ez teljesen más dimenziókig juttatta el a Nuggets-et úgy fest. Nyilván ehhez itt is kell az, hogy ami a Heatnél megvan, hogy van két sztár kaliber játékosod, na az itt hatványozottan igaz. Tehát Murray konkrétan eddig olyan teljesítmény nyújt, hogy nem mondanánk nyilván azt, hogy ő a legjobb játékosa a Nuggets-nek, de ha erre a párharcra szorítkozunk, akkor az a 37 pont, vagy mennyit átlagó 66%-os TS-sel nem írja felül Jokic majdnem, vagy talán tripla-dupla átlagát, meg all-around játékát, de
megközelíti.
Több mint egy második opció.
Igen.
Amit ki kell emelni, ugye, hogy miért tart itt most a Nuggets? Nyilván azért, mert a támadójátékok nekik a legösszetettebb és legjobb a csapatok közül, akikben vannak még, legkonzisztensebb mondhatjuk eddig, de a védekezésük sokkal jobban egyben maradt, mint azt sokan várták eddig.
Hát sőt, kis túlzással még szerintem a vérmesebb Denver drukkerek sem vártak ilyen megoldásokat védekezésben, mint amire a Nuggets képes. Tehát...
Igen. Jokic különösen aktív egyébként gyűrűvédőként, nem átlagon nyilván még egy blokkot sem, de sokkal aktívabban. Volt már ebben a párharcban, csak ebben a párharcban 4-5 olyan zavarásra emlékszem, ahol LeBron vagy Anthony Davis miatta, egyértelműen miatta hibázott a gyűrűnél, és ilyeneket nem nagyon mutatott ő soha.
Igen, egyébként Jokicnak a legrosszabbak az ilyen Jamorentek, nem? Tehát, hogy olyan nincs a Lakersben, aki igazán durván ki tudná használni ezt, hogy ő a gyűrű alá is alig ér oda, és akkor utána tényleg tudsz ugrani, akkor már nem fog tudni mit csinálni.
Nyilván ebben benne van az is, hogy LeBron vagy sérülés miatt, vagy az életkor miatt, de legyünk őszinték, messze nem a legjobbját nyújtja. És az a hihetetlen egyébként, hogy statisztikailag még így is, ha ránézel csak a statjaira, leszámítva a triplázást, egy nagyon jó párharcot hoz, de nézve a meccseket, látod azt és érzed azt, hogy nincs mögötte az az impact, mint egykoron.
Ha megengeded, itt egy picit átvenném a dolgot, mert pont ezzel szerettem volna úgymond kezdeni, vagy az első ilyen legfontosabb észrevétel a második meccsről, az, hogy LeBron fantasztikusan fogta Jokicot. Nyilván Ham nem volt olyan hülye, hogy egész meccsre Hachimurával kísértesse végig Jokicot. És még egy ilyen ember volt, aki ebbe a test kategóriába, vagy nem tudom, poszt kategóriába belefér, LeBron James, és teljesen kikészült tőle. Tehát például az ő második mérkőzésen mutatott negyedik-negyedes leolvadásának nem nagyon tudok más okot mondani, mint hogy a meccs felén Nikola Jokicot kellett fognia, és fantasztikusan csinálta. Szerintem eddig a legjobban a rájátszásban LeBron fogta az alatta, mit tudom én, 15 perc alatt, amit ez játékidőben jelent, de ez nem volt járható út a Lakersnek a harmadik meccsre, nagyjából el is mentek tőle, mivel hogy ezt nem kérheted már LeBrontól. És mondtad, hogy nem tud elég impactet adni, igen, támadásban, egyébként védekezésben hihetetlen, hogy még mindig mennyire sok mindenre képes, például gyűrűt védeni is, hogyha kell, akkor Jokicot, az ellenfél legjobbját lassítani, de erre se képes már 4/4-en át. Szóval nem lehet azt mondani, hogy nem a kor, mert nyilvánvalóan a kor. Tehát, hogy ez, és ezzel semmi baj nincs az égvilágon.
Igen, nagyon jól összefoglaltad. Ja, nem lehet ezt már LeBron nyakába varni. Tehát főleg úgy, hogy a legnagyobb kerékkötőről, akiről beszélünk kell, ugye D'Angelo Russell, és itt Ham, aki egyébként ragyogó munkát végez eddig ebben a rájátszásban, nagyon-nagyon felmerül a szerepe. Olyan pletykákat olvashatunk, hogy azért nem rakják ki Russellt a kezdőből, mert attól félnek, hogy elveszítik őt mentálisan, és hogy nem akar majd a csapatban maradni, ugye azt hiszem ő lejáró.
Igen.
Tehát ez számomra annyira fura, ha igaz, és egyébként onnan indulhat ez, hogy tavaly ugye ez történt pontosan a Timberwolves-szal. Tehát Finch kirakta őt a legutolsó mérkőzéssel, minden igaz. Ezt írta az egyik kommentelő a csoportban, elnézést nem emlékszem a névre. De hát basszus, itt egy LeBron van, egy Anthony Davis van, és LeBronnak az utolsó esélyei egyike. Ha nem ez az utolsó, akkor az utolsó előtti, gondolom. Még esetleg jövőre egy teljes év ezzel a kerettel. De hát most vannak ott, most kellene valami csodát még csinálni. Nem faktorálhatod ezt be, hogy egy D'Angelo Russellnek. Mit ér ez egy D'Angelo Russell? Hát annyira kilóg, annyira ő ez az odd man out mind a két oldalon, a pálya mindkét oldalon. Tehát támadásban nem tudja támadni a gyűrűt, jó shooter, de nem az a shooter, aki azért bevág 8 triplát, akitől félned kell, hogy ő majd eldönt egy meccset egymaga. Teljes mértékben megkönnyíti a Nuggets game planningjét, és őszintén már nem kellene rotációban sem lennie, de nem hogy rotációban, hanem még kezdett a harmadik meccsen is úgy, hogy mindenki azt mondta az első kettő után, hogyha valahol javulhatna a Lakers strukturálisan, akkor ez lenne, hogy nem csak strukturálisan, hanem minden szempontból.
Picit hagy védjen meg Darwin Hemet, bár nagyon nem, tehát nagyrészt egyetértek, de nagyon nehéz az, hogy D'Angelo Russell egy egyirányú játékos, támadójátékos, és abban besül, viszont hogyha meg Schrödert agyon játszatod, meg a támadójátékodat ölöd meg, viszont azért itt most muszáj Schröderről egy pici dicséretet zengenem. Amit ebben a playoffban Schröder védekezésben csinál, ugye láttuk őt már egy ilyen fél szezonban, vagy egy szezonban az OKC-ben nagyon jól védekezni. Szerintem ez annál is jobb. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ebben a rájátszásban Schröder simán feliratkozott nálam a top 100, de lehet, hogy inkább a top 50 védő közé. Fantasztikus. Murray-t is, ez egyetlen ember, akinek van esélye off the ball tényleg denied védeni Murray ellen, úgyhogy ne nagyon jusson el hozzá a labda, vagy csak nehezen, az Schröder, az egész Lakersből, tehát mert ezt még Vanderbilt sem tudja úgy megcsinálni. És hogy ezt miért mondom? Azért, mert Vanderbilt és Schröder mind a kettő olyan játékos, aki támadásban a spacinget kicsinálja. És nem nagyon fér bele, tehát hogy azért én mondtam ezt a rájátszás előtt is, és most nem akarok itt én megmondtamozni, mert a Lakers konferencia döntőbe jutott, tehát ez abszolút egy siker ilyen szempontból, hát honnan? Tehát ki mondta, bárki kirölgött volna decemberben, hogyha valaki ezt mondja, nem? Tehát ugyan már. De azért összességében mégis az jön ki, hogy itt így van V-játékosok vannak. Vanderbilt és Schröder jelenleg egy csak védekező játékos, D'Angelo Russell ezen a szinten már csak támadó játékos, és nem tudsz egyszerűen 5 darab, de még 4 darab two-way játékos sem nagyon kirakni a pályára. Szóval ennyiben védeném meg Darwin Hemet.
Oké, okay, fair enough. Ugye az adást úgy kezdtem, hogy van ez a furcsa érzés bennem, hogy ez a gyomorideg, és hogy valami csoda itt még lesz, vagy inkább sok, vagy dráma. Ha ez így lenne, akkor azt szerinted milyen módon történt meg? Tehát ezen a ponton egyértelműen kell hozzá, vagy egy sérülés, vagy egy teljes mentális összeomlás, és kollektív összetoljtuk a gatyánkat dolog a Nuggets-től? Másképp ez nem működhetett. A Lakers kezéből itt már úgymond max olyan szinten nem vették ki az irányítást, hogy akkor 4-ben vagy 5-ben lesz vége. Jól gondolom, hogy...
Igen, azt egyértelmű számodra is, hogyha valahol még lehet nem várt szorosság, akár 2 meccsig visszajönni, de főleg mondjuk 3-3-ig, akkor az mégis inkább a nyugati döntő, nem? Mert keleten beszéltük ezt a mentális különbséget. Itt azért a Lakers nem esett össze. Itt azért
nem
a Lakersben...
Teljesen, igen.
Azt érzed, hogy igen, jobb a másik csapat, de egyébként közel vannak, egyébként pici szerencsével azért ez járhatna 2-1-re.
A harmadik meccsen azért kapott egy elég komoly hazépályát a Lakers, legyünk köszönjük.
Hú, tehát, igen.
Tehát itt ez is felmerülhet, hogy most nem akarok nyilván bírózni, de...
De eddig nem is bíróztunk, kibírtuk. És
nem bíróztunk, de Jokic, tehát hogy visszanézed a faltot, Foster visszanézed a faltot, és valamit találni akart, tehát kontakt, lábnál kontakt. Mi az anyád van? Hát ez az incidentál kontaktnak az arany esete, vagy szabály.
Ez
vagy.
Van mellette a szótárban, igen, ez a kis jelenet. Ez,
hogy az anyádba nem változtatod meg ezt a döntést?
Hát igen, ahogy mondtad. Lehet, de... Találni akart valamit, de...
Abszolút, tehát ez egy nevetséges. Tehát ez szabálykönyv szerint sem falt az, amit láttak. Ez nem falt.
Igen, de azért, szóval összességében én azt gondolom, hogy a Lakers-t a gyűrűtámadó agresszivitása miatt támogatják jobban, és nem a nagy piaci helyzete, vagy nem tudom mi miatt, meg nyilván, hogy van 2 sztár, aki kap sztárkollokat, de hogy én itt nem látok ilyen összeesküvés elméletre alapot, úgymond ebben a szezonban, tehát tényleg erre alapul a játékuk, de előfordul, amikor tényleg ez átmegy túlzásba, és például ez a harmadik meccs ilyen volt. A Golden State ellen is volt egy ilyen meccs, ahol meg kellett állapítanom, hogy igen, itt azért már túlon-túl a Lakersnek fújtak, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy szerintem a legnagyobb példája ennek mindig az, amit James és Davis megengedhet magának védekezésben. Mert én ott látom elsősorban ezt a jelenséget. De például ezen a meccsen végül is az ő védekezésüket szerintem jól fújták, tehát megkapták a faltokat. Itt most kifejezetten, amikor a Lakers támadt, akkor volt egy picit ez fura. Na de ezzel is azt akartad mondani, hogy mondjuk azt, hogy a büntetőkre továbbra is számíthat a Lakers. Vannak olyan dolgok, amire továbbra is számíthat, nem kell itt újra kitalálni mindent.
Így van. Biztos, hogy kell segítség a Nuggets-től, de ha valahol lehet még dráma, akkor szerintem az ez a párharc. Vagy inkább ez a párharc. Bár a talent különbség az meg nyilván a másik párharcban jelentősebb.
Hát de, sőt, de ott, hát meg, ott fordított sőt, a talent.
Sőt, ott fordított. Igen, tehát hogy teljesen fordított. Nyilván nem valószínű, hogy a 149-0 az változni fog, de nem tudom, még mindig ez a ide tudok kiukadni, hogy valamire arra számítok, hogy, vagy azt érzem, hogy lesz még valami dráma. Meglátjuk.
Csinálnál-e bármit másképp, ami így ordít számodra a Lakers helyében, vagy a Denver helyében?
Trasszert nyilván kiraknám igen. A rotációból.
De Lonnie Walker is inkább, nem? Tehát akkor
de, abszolút, Walker jobban játszik eddig, mint Russell egyértelműen jobban játszik. Reevesnek talán még nagyobb szerepet adni, aki hát szerintem eddig a Lakers legjobb játékos, ez nem hiszem, hogy túlzás kijelenteni.
Azért az, mert védekezésben olyan szinten átmennek most rajta, tehát itt ezek a magas atletikus wingek, akik a Denvernél vannak, például Bruce Brown ellen is totálisan esélytelen. Úgyhogy szerintem de túlzás, de ezért, nem azért, mert támadásban ne lenne ő a legjobb kezdeményezőjük.
Igen, igen, lehet, igen. Minden esetre ott van Davis-szel és LeBronnal, akkor így egybe lehet őket gyúrni. Tehát itt, ha egyéni teljesítményeket nézzük, nem rosszak egyébként, tehát nem játszanak annyira rosszul, de hát nyilván sokkal jobb a Nuggets duója, és sokkal jobb a Nuggets csapat támadójátéka. A Nuggetsnél nem változtatnék semmin szerintem, tehát nyilván Jeff Green szerepén lehet gondolkodni, de...
Figyelj, a harmadik meccsen rohadt jó volt.
A harmadik meccsen nagyon jó volt, és itt maximum annyit tudná tenni, hogy Brown kapja meg helyett azt a 15 percet, mert gyakorlatilag ez egy, hát nem igazán 8 személyes rotáció, az inkább 7.
7 és fél.
Igen. Sőt, hát inkább 6, mert 6 és fél, mert ugye Green is alig játszik, Brown meg most már.
Ja, Brown.
Az, aki, igen. Igen, Brown. Brown ugye jellemzően 25-30 percet is játszik akár.
Igen, tehát Brown, akkor mondjuk így ki, igen. Hát őt nagyon hamar. Ez nagyon vicces volt. Tehát feljött a pályára, a Lakers teljesen egyedül hagytad. Tényleg ez a csinálj, amit akarsz, haver, és 6 perc után le kellett hozni, és nem is jött vissza. Az azt hiszem az első meccs volt, de lehet, hogy a második, nem tudom, de az nagyon vicces volt. Igen. Ki is jött rá két üres tripla, kihagyta, kész. Ha ezt nem tudod bedobni...
Hát, ez fair is, igen. Fair, ez van. Nem elmondani, hogy figyelj, nyilván őt fel fogják építeni egyébként.
Ráérnek vele.
Nagyon játékos lett, de igen, most nem égető szükség. És amúgy tényleg, tehát én is akkor hagynám fel, ha az első kettőből bedob egyet.
Ja.
Ha kiadja mind a kettőt, akkor nem, mert akkor ez egy taktikai pont. Utána, mert nyilván úgy van vele egy fiatal játékos, egy újonc basszus, hogy kihagytam az első kettőt, ezt most nem muszáj bedobni.
Igen, illetve nyilván azért értem, hogy védekezésben van nála talent, de ezen a szinten az ő védekezését azért még ki lehet használni. Én még csak annyi, hogy egy picit, amit máshogy csinálnék a Lakersnél, az, hogy teljesen egyértelműen folytatnám ezt a tendenciát, hogy Hachimura egyre többet játszon, de hogy így akár Lonnie Walker, de még Troy Brown is, tehát hogy ami a Warriors ellen működött a sok törpével, itt pedig muszáj, hogy egy picit atletikusabbak és magasabbak legyenek, mert ebben fölülmúlja őket a Denver. És ezt nem nagyon engedhetnék meg maguknak igazából. Én azt hiszem, hogy ez biztosan segítene. Nyilván egyikünk se vár Lakers továbbjutást innen már, de én is azt mondom, hogy ha van a nem is a csodára, csak hogy egyáltalán még egy picit, egy pillanatra szoros legyen valamelyik párharc, akkor itt van rá több esély, de gyakorlatilag ez a két párharc eldőlt, és valószínűleg a következő adásunkban két búcsúval jövünk, és az azt követő adásunkban pedig beharangozzuk a nagy döntőt, aminek a két részvevőjét 99,9% biztonsággal tudjuk ebbe a pillanatba.
Igen, sokkal nagyobb esély van erre, mint arra, hogy ilyen különleges képességeim vannak, és tényleg ráéreztem valamire, meglátjuk.
Jaja, köszi szépen, hogy ma is itt voltál, Zoli.
Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartotok, azt is, hogyha támogattok minket, és reméljük, hogy ez az adás is tetszett nektek. Hát nyilván nekünk egy kicsit kényelmetlen, hogy most úgy reagálunk, hogy már véget ért gyakorlatilag mindkét párharc, ki a franc számított erre, úgyhogy ezért elnézéseteket kérjük, de azért ettől függetlenül remélem megéri velünk tartani, és tegyetek így a jövőben is. Minden jót kívánunk, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.